Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünkön virágvasárnap a 312. dicséretünk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen. Elfoglalva helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket a 331. dicséretünk első és második versének éneklésével. A 331. dicséretünk így kezdődik: A nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Mi segítségünk, együttlétünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé, örökkön örökké a dicsőség. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassuk figyelmes szívvel. A Heidelbergi KT 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is azokat a tételeket magyarázzuk, amelyeket az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállna. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha másféle halállal halt volna meg. Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta. Hitvallásunk hallgatása után Isten igéjére figyeljünk. Isten igéjét Márk evangéliumának 11. fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának 11. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen találjuk megírva virágvasárnap történetét. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk: menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: miért teszitek ezt? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomban. Amikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Isten tegye áldottá a mi összejövetelünket azáltal is, hogy megértjük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, mint király, mint megdicsőült, igaz uralkodó. Áldunk és magasztalunk téged, hogy noha ilyen felséges vagy, mégis megszólíthatunk téged, eljuthatunk a te színed elé, leborulhatunk te előtted. És még inkább áldunk téged azért, mert szólsz és beszélsz hozzánk. A te szavad örökké való szó, a te szavadban erő van, tisztaság és világosság. Mindaz, amire nekünk szükségünk van itt a földi életünkben. És köszönjük, hogy ezt a szót nem vonod meg tőlünk. Áldunk és magasztalunk téged azokért a napokért, amelyeket megkülönböztettél, hogy mi színed elé járulhassunk, és hallgathassuk a te igédet. Arra kérünk, hogy cselekedjél velünk most is irgalmasan, hogy ne csak testi füleinkkel, hanem szívünkkel, lelkünkkel is készek legyünk a hallásra és az értésre. Te vagy képes ezt elvégezni bennünk, a te teremtő szavad az, amely képes megnyitni a mi szívünket, eloszlatni a mi sötétségünket, félelmeinket, bántalmainkat. Légy segítségül, tehát nekünk erre kérünk, hogy mi dicsőíthessünk téged, s láthassunk annak, aki valójában vagy, ég és föld urának, eljövendő ítélet igaz bírójának, a mi életünknek és örökségünknek. Amen. Kedves testvéreim, a 370. dicséretünk második versét énekeljük most, az ige hirdetés hallgatására készülve, folytatva könyörgésünket. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Kedves testvéreim, Isten igéjét Zakariás próféta könyvéből olvasom. Zakariás próféta könyvének 9. fejezetéből, a 9. versből, ahol a következőket prófétálja Zakariás. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kedves testvéreim, a mai napon virágvasárnap ünnepe van, amikor az Úr Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezünk meg. Erről olvastam fel Márk evangélista beszámolóját. Bizonyára nem vagyok azzal egyedül, vagy remélem, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogy valahányszor elolvasom ezt a történetet, Jézus életének ezt az epizódját, fölfigyelek valami furcsaságra ebben a történetben, amire most szeretném a testvérek figyelmét is fölhívni. Ez pedig az a kettősség és furcsa ellentét, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor őt királyként köszöntötték, olyan módon vették őt körül az a tömeg, amelyik őt kísérte, mint egy király lenne, de abban, ahogy ő ott megjelenik, valójában nincsen semmi király. A külsőségekben nem látunk valami eszeveszett fenségességet. Azt gondolnánk, hogyha egy népnek az uralkodója megjelenik valahol, akkor az kinéz valahogyan. Hát főleg, ha nem magánemberként jelenik meg. Mert van olyan, hogy a miniszterelnök elmegy felcsútra meccset nézni, aztán nem öltözik ehhez ki. De azért, amikor bemegy a parlamentbe, vagy kiáll egy ünnepségre az emberek elé, akkor azért elvárunk valamit, hogy valahogy méltósága legyen annak, ahogy ő megjelenik. Amikor Jézust királyként éltetik, akkor viszont egy teljesen más kép tárul itt föl előttünk. És valójában az a kérdés fogalmazódik meg az emberben, hogy milyen király az ilyen? Milyen király az ilyen király, aki csak egy szamár csikón érkezik, amire valaki ráterített egy felső ruhát? Milyen király az olyan, aki elé faágakat dobálnak oda az útra? Milyen király az ilyen? Komolyan kell ezt venni? Hát nem úgy lenne illő, és nem úgy lenne komoly, ha ez a király kifejezné az ő tehetőségét, az ő tehetségét, az ő képességeit. Hát nem az lenne az elvárt, hogy valami luxus limuzinnal érkezzen? Hát nem az lenne az elvárt ma is, hogy hát valamire való öltönyt viseljen? Hát azért nézzen szét a divatszalonokba, és hát ne egy olcsó kínai öltönyt vegyen magára, hanem hát vegyen egy Armanit magára. Nem az lenne az elvárás, hogy hát azért valami óriási testőrség kísérje? Ez már mindig megadja a súlyát egy embernek, hogy előtte megjelennek ezek a nagy darab embertársaink, és tekintélyt parancsolnak az ott lévőknek. Szóval tudjuk, hogy valami fontos ember érkezik, ha már ennyire védik, ha már ennyire körülveszik. Hát nem azt tenné őt komolyá, hogy van egy menedzsere, aki tart előtte egy sajtótájékoztatót, bejelenti, hogy mi fog itt történni, és kivonul a város apraja, nagyja megnézni az ő fogadására, jelen lenni. Aztán nem úgy lenne ez ildomos, hogyha ő király, akkor azért úgy fejezi be az érkezését, hogy valami megfelelő helyre, a legelőkelőbb szállodába veszi be magát. Hát amit Jézus csinál, az pontosan az ellentétje ennek. Nincsenek menedzserek, nincsenek testőrök, nincsen luxus limuzin, nincsen ott egy előre oda trombitált tömeg, és még csak nem is Jeruzsálembe száll meg, mert azt olvassuk a történet végén, hogy miután körbejárta a templomot, megnéztük, hogy kiment a külvárosba, Betániába, meg Betfagéba. És ott töltötte az éjszakát. Komolyan lehet venni az ilyesmit, testvérek? Ti komolyan vennétek, hogyha valaki azt mondaná, hogy én akarok a vezetőtök lenni, én akarok a miniszterelnökötök lenni, én akarok a polgármesteretek lenni, és akkor jönne egyszerű hétköznapi ruhába? Komolyan lehet venni az ilyesmit? A kampányok arról szólnak, hogy az ilyesmit nem veszik az emberek soha komolyan. Az emberek azt veszik komolyan, hogy ha valaki megmutatja azt, hogy kicsoda ő, ha valamilyen módon mutatja az ő előbbre valóságát, amiért igényt tart arra, hogy ő legyen az első, hogy ő legyen a vezető. Komolyan lehet venni ezt a Jézust? Vagy valami paródia ez? Egy gicses felvonulás? Kigúnyolása a rendszernek? Vagy valami színjáték ez, ami ott történik Jeruzsálem utcáin? Hogy Jézus végre kielégítse a nép várakozását, akik már annyira akarják, hogy ő király legyen? Mi a valóság? Testvérek, arról, hogy mi a valóság, úgy szerezhetünk tudomást, ha egy kicsit szétnézünk a bővebb környezetben, nem csak abban, hogy Jézus hogy élt, mit tanított, hanem abban is, hogy mit jövendöltek a Messiásról, arról az eljövendő királyról, a régiek, akik még nem látták őt, de szóltak róla. Az ószövetségi zakariási profécia pontosan ezt mondja el. Mert Zakariás Jézus előtt beszélt arról, hogy hogy fog kinézni a Messiás király, hogyan fog ő érkezni. Az egy profécia volt. A profécia nem más, mint az Isten világába, az Isten terveibe való bepillantás utáni referátum. Előfordul ez, bizonyos játékokban is szokták ezt tenni, hogy valaki előtt kinyitnak egy szobát, bepillanthat, tehát becsukják, és azt mondják, mondd el, mit láttál. Mondd el, mit láttál. Akkor referálunk róla, amit ott láttunk. Elmondjuk azt, ami leginkább megragadott bennünket. Nyilván csak kevés ember képes arra, hogy minden apró részletet észrevegyen. Amikor kinyitnak rése is egy pillanatra egy ajtót, akkor az ember általában egy dologra tud koncentrálni, és talán fejlesztheti azt a képességét, hogy több mindent is érzékeljen, de az átlagember egy dolgot fog visszamondani, ami éppen szembe volt vele. Nos, a proféciák ilyen bepillantások az Isten világába, ahol emberek, akik proféták voltak az Ószövetségben, egy résen keresztül néhány pillanatra betekinthettek az Isten terveibe, és utána elmondták mindazt, amit láttak. Nem mondtak el mindent, mert az a világ, ahova Isten ajtót nyitott nekik egy pillanatra, egy bonyolult világ. Látjuk, hogy a proféták hogy küszködtek sokszor azzal, hogy emberi szavakkal leírják, amit az Isten világában láttak, mert az a világ nem olyan, mint a mi világunk. Aki elolvassa a Jelenések könyvét, bizonyára látja, hogy János hogy küzd a szavakkal, hogy emberi szavakkal leírja azt, amit ő ott bent látott az Isten világában. Nos, Zakariás előtt is megnyílt az Isten világa. Az Isten tervei egy pillanatra, és ő elmondta azt, amit ott látott, Jézus Krisztussal kapcsolatosan, pontosabban a Messiással kapcsolatosan. És ez arról szólt, amit föl is olvastam előttetek, hogy ez a király alázatos lesz, aki Szamáron ül, Szamár csikó hátán. A Messiás királyról ennyit látott Zakariás, és ezt hülyen átadta. Mert a látó emberek, akik Isten világába betekinthettek, azt a feladatot is kapták, hogy amit ott láttak, azt adják tovább. Azt mondják el az embereknek. És ezek az Isten világában látott képek, ezek nem mások voltak, mint az Isten örökké való tervei. Amik arról beszéltek, hogy az Isten nem improvizál, hanem mindent pontosan előre elkészített. És amikor Zakariás előre tekintett, akkor azt látta, hogy meg fog érkezni az a király, akit a zsidók várnak, de azt látta, és erről beszélt, hogy ez a király szamárcsikó hátán fog ülni. Ez szegény lesz, és alázatos lesz. Azt mondja, örüljetek, így adja tovább az üzenetet, örüljetek, mert az, amit ti vártok, az nem egy hiába való várakozás, az egy jó várakozás, tartsatok ki. Isten megígérte, hogy elküldi a szabadítót. És azt mondja, most, amikor én az Isten világába bepillantottam, akkor láttam a szabadítót. Láttam a Mesiás királyt. Örüljetek! Az Isten nem hazudik. Az Isten nem vezet félre. Igaz és szabadító király lesz az. El fog jönni. És mit mond? Azt mondja, hogy szegényen fog azonban eljönni, szamárcsikón, nagyon egyszerű körülmények között. Testvérek, amikor Zakariás ezt a proféciát elmondta a maga idejében is, hihetetlenül hangzott ez. Szabadító, szegényen és szamárcsikón fog érkezni. Lehet, hogy Zakariástól is megkérdezték a kortársak, amit ma így kérdeznének meg tőle, hogy Zakariás, nem néztél be valamit? Biztos ez? Nem emlékszel rosszul? Nem kéne utána gondolni ennek? Nem tévesztetted ott össze a jeleneteket egymással? De gondolkozzunk, testvérek. Talán ezt mondta Zakariás is. Gondolkozzatok. Én azt mondtam el nektek, amit az Isten megmutatott nekem. És gondolkozzatok, vajon miért történik ez majd így? És miért is történt így? Talán éppen azért, testvérek, hogy ne lehessen összetéveszteni senkivel. Talán pontosan azért annyira egyedi a Mesiás király érkezése, pontosan azért lóg ki a sorból, a megszokottból, hogy majd feltűnjön. Abban az időben Róma provinciája volt Palesztina, és a római előjárók ott glasszáltak keresztbe kasul, jöttek, mentek. Nem volt mindegyik diadalmenet, de azért ugyanúgy odafigyeltek rájuk, mint ahogy ma odafigyelnek a vezető politikusokra. A nép hozzá volt ahhoz a nagy felvonuláshoz szokva, ahol az ő egyetlen lehetőségük az volt, hogy takarodjatok az útból. Ebből nagyon kilógott az, hogy egyszer csak jön valaki szerényen, alázatosan, szamárcsikó hátán. Nem díszes, földíszített, habzó lovakon, hanem egy egyszerű szamárcsikó hátán. Sajnos a zsidó váradalmak megfeledkeztek erről a kijelentésről. Elmondta ez Zakariás a maga idejében, föl is jegyezték, de elfeledkeztek erről, mert nem adtak neki hitelt. És ők inkább vártak mást, főképpen másként. Ahhoz, hogy király, ehhez a fogalomhoz, ehhez a gondolathoz nem passzolt az, amit Zakariás elmondott. Ők Jézus korában is a dicsőség földi attitűdjeit várták az érkező Messiástól. Voltak előttük paradigmák, hogy hogy kell a dicsőségnek kinézni. Ott volt Heródes, aki megépítette, renováltatta nekik a családjával a jeruzsálemi templomot, ami pompás volt és káprázatos. És azért ne legyen afelől kétségünk, hogyha Heródes ennyit fektetett a templomba, akkor ő sem egy lepukkant házban lakott. Ne legyenek kétségeink. Ha Heródes ennyit áldozott az Isten házára, legyünk biztosak abban, hogy az ő házában legalább ekkora, de még inkább nagyobb színvonalon folytak a dolgok. Ott volt a római császár. Volt elképzelés arról, hogy hogyan néz ki a dicsőség, és mi minden tartozik ahhoz. És a Jézus korabeli zsidóság azt várta, hogyha eljön a Messiás, akkor ő ezeknél jóval többet mutasson. Hát ő nem egy földi király lesz pusztán, ő egy isteni személy lesz. Ne azt mutassa meg nekünk, ami földileg elérhető, hanem ezeknél jóval többet mutasson majd nekünk. Valami hatalmasat, amit el sem tudunk képzelni. Ez volt az elvárás. Testvérek, azt látjuk azonban, hogy Isten nem írja át a terveit. És amit Zakariás látott, az pontosan úgy teljesedett be. Sem Isten, sem Jézus nem igazodott az elvárásokhoz. Isten hűséges maradt a terveihez, amelyekbe beavatta Zakariást, Jézus pedig hűséges maradt az atyához. Ezért mondja többször is szolgálata alatt, hogy akinek van füle, hallja meg. Értse meg. Akinek van szeme, lássa meg. Hogy itt nem improvizálgatunk, nem kiszolgálunk, hanem az megy végbe, amit a látókon keresztül Isten már jó előre elmondott és kijelentett. És azt mondja, akik értik ezt, azok hirdessék, azok adják tovább. Akinek meg van hite, az higgye el, hogy Jézus annak ellenére király, hogy Szamárcsikón érkezik, és nem übereli a kor legnagyobbjait. Amikor Jézust látjuk, akkor alázatos és engedelmes személyt látunk, aki belesimul az atya terveibe, amiket ő jó előre kijelentett. Mire hívja föl mindez a mi figyelmünket, testvérek, és mire indít bennünket ez a régi történet? Felhívja legelőször is a mi figyelmünket arra, testvéreim, hogy Istennek vannak tervei. Mára nézve is vannak tervei. Nem csak addig voltak tervei, nem csak Jézus Krisztussal kapcsolatosan voltak Istennek tervei, hanem mindvégig, amíg a világ világ, Istennek vannak tervei. És akár elhisszük ezt, akár nem, akár látjuk ezt, akár nem, ma is minden az Isten tervei szerint zajlik ebben a világban. Ezt mi emberek nagyon nehezen fogadjuk el. Mert mi azt gondoljuk, hogy a világot mi csináljuk. A világot mi csináljuk. Szoktuk is mondani, olyan az életünk, amilyennek mi megcsináljuk. Olyan a világ, amilyenné tettük. És az ember elfelejtkezik arról, hogy mindezek fölött ott áll valaki. A világ teremtője és ura, a felséges Isten, aki nem bocsátotta el a világot, hogy abban történjék, ami akar, hanem aki tervezett egészen aprólékosan, még egy Szamárcsikóra tekintettel is, és aki véghez visz ma is mindent körülöttünk. Döntő kérdés, testvérek, virágvasárnapon az, hogy érdekel-e ez bennünket? Érdekel-e ez bennünket, vagy megyünk a saját gondolataink után? Minden keresztény számára döntő kérdés az, de virágvasárnapon különösképpen is, hogy foglalkoztat-e bennünket Isten terve? Foglalkoztat-e bennünket úgy Isten, mint tervező és végrehajtó? Vagy a saját gondolatainkat követjük Istennel kapcsolatosan. A mai elvárások keresztjénekben, meg nem keresztjénekben ugyanúgy nem fedik a valóságot, mint ahogy annak idején Jeruzsálemben sem fették a valóságot. A ma embere a külső megváltásra vágyik. Arra vágyik, hogy az Isten hozza fel a napomat végre. Ne legyen háború, ne legyen szegénység, ne legyen betegség. Hát azt már nem várjuk, hogy ne legyen halál, mert azt mondjuk, hogy ez olyan régi törvény, hogy ezen úgyse lehet változtatni. De ha halál is van, akkor legyen szép halál, jó halál. Az Isten erre kell a ma emberének. És a hit a legtöbb ember számára, aki ilyen elvárásokkal van Isten felé, nem jelent többet annál, hogy szerezzük meg Jézus támogatását. A hit a legtöbb embernél annyit jelent, hogy lobbizunk Jézusnál, hogy segítsen ő elérni a mi elképzelésünket. Teremtse meg a mi elvárásunkat. A legtöbb ember számára a hit azt jelenti, hogy a szolgámmá akarom tenni Istent. Szolgáljon ki. Adja meg azt, amire én vágyok. Így aztán a legtöbb ember számára az Isten hit, a Jézus Krisztus felé való hit egyfajta bizalmaskodásban merül ki. Bizalmaskodunk Istennel. Úgy, ahogy egymással is szoktunk, amikor valami nagyobbal találkozunk, mint ami mi vagyunk, akik felé elvárásaink vannak, azok egy kicsit bizalmaskodunk, mutatjuk nekik, hogy mi alázatosak vagyunk, tegyenek velünk jót. Aztán sokszor kimerül ez a kihasználásban. Pedig a hit valójában bizalom és ráhagyatkozás kellene, hogy legyen az életünkben. Bizalom Isten tökéletes tervében, és ráhagyatkozás az ő terveire, az ő döntéseire teljes mértékben. Tudjátok, amikor az ember nem tudja elengedni a saját gondolatait Istennel, Jézussal kapcsolatosan, amikor Jézust ide zsugorítjuk, hogy ő a földi problémáinkra hozzon megoldást, akkor mindig ugyanoda jutunk el, ahova egykor eljutottak Jézus kísérői is. Ez pedig a csalódás volt. Mert a nagy hét dicsőséges bevonulása után látjuk ezt a tömeget csalódottan ordibálni, akik Jézus halálát követelik. Ők lettek Jézus ítélő bírái. Úgy gondolták, hogy csalódtak Jézusban. Pedig ha őszinték lettek volna, azt kellett volna mondani, hogy csalódtunk önmagunkban. Csak abban csalódtunk, amit mi feltételeztünk, amit mi vártunk el. Jézusban nem csalódtak. Nem lehetett csalódniuk, hiszen már Zakariás is ezt mondta, hogy ő alázatos lesz, szegény lesz, szamárcsikón fog jönni. Miben csalódtak ezek az emberek? Önmagukban. Testvérek, a legtöbb csalódott ember ma is, aki Istennel szemben duzzog, valójában önmagában csalódott. Csak nem vagyunk hajlandóak ezt beismerni. Nem az Istenben csalódtunk, magunkban csalódtunk. Abban, amit mi feltételeztünk, amit elvártunk, amit követeltünk, amiért lobbiztunk és nem következett be. És ilyenkor az ember nagyon meg tud sértődni Istenre meg Jézus Krisztusra. És azt mondjuk, hogy jó, akkor nem imádkozok többet. Akkor nem megyek templomba többet. Akkor nem kell az Isten. Nincs rá szükségem. Testvérek, nem tudom, hogy nem vagyunk-e ilyen csalódott emberek. Akik talán itt ülünk, testileg, félreértés, ne essék, a kettő nem üti egymást. Attól még lehetünk itt, hogy tele van a szívünk keserűséggel. És talán pont arra keressük a választ, hogy Uram, Istenem, Jézusom, miért nincsenek úgy a dolgok, ahogy én szeretném? Miért nincsenek úgy a dolgok, ahogy én jónak látom? Testvérek, nekünk szól ez az evangélium, nekünk szól a virágvasárnap története, és azt üzeni nekünk, hogy higgyük el, hogy Isten tervezett. Nem improvizál, tervezett. És a mi életünk akkor lesz boldog élet itt a Földön, ha elkezdenek végre érdekelni az Isten tervei. És el tudjuk engedni a saját elképzeléseinket, hogy a kezünkbe vegyük azt, amit Isten megjövendőlt, amiről az Isten beszélt, amit az Isten elmondott nekünk. Sokan azt mondják, hogy ez a Jézus ilyen formában nem eladható. Az a Jézus, akire figyelni kell. Az a Jézus, akit követni kell. Az a Jézus, akinek igazat kell adni. A mai ember azt mondja, hogy ez a Jézus nem eladható Jézus. Olyan Jézus kell, amelyik rám figyel. Olyan Jézus kell, aki engem követ. Olyan Jézus kell, aki engem véd meg. Aki engem támogat. Testvérek, ha nem tudunk kilépni ebből a gondolatból, és ha nem tudunk igazat adni Istennek, akkor mehetünk a hamisítók után. Milyen érdekes, hogy a látó emberek beszéltek erről is. Hogy az utolsó időkben megjelennek a Jézus hamisítók. És ők Jézust úgy fogják hamisítani, hogy az embereknek azt mondják, hogy Jézus kiszolgál benneteket. Azt fogják mondani az embereknek, hogy nem kell Jézushoz igazodni, ő igazodik hozzátok. Nem kell Jézust követni, ő megy utánatok. Azt fogják hazudni Jézusról, hogy ő egy kiszolgáló, aki a hatalmas erejét arra használja, hogy a mi földi életünkben minden megteremtsen nekünk. Kedves testvér, ha nem adsz igazat Jézusnak, akkor előbb-utóbb majd a hamisítóknál fogsz kikötni. De az is igaz, hogy csalódott emberré fogsz válni. Mert Isten és Jézus Krisztus ma sem igazodik. Ha hisszük, ha nem, az ő tervei mennek végbe. A látók erről beszéltek. Akik akár az új szövetségben is bepillanthattak az Isten országába, és beszéltek arról, amit az eljövendővel kapcsolatosan látnak, azt mondták el nekünk, hogy Jézus nem a földi dimenziót akarja mennyeivé tenni, hanem azt mondták el nekünk, hogy Jézus a mennyet ígéri nekünk, földieknek. És a kettő között óriási különbség van. Isten, Jézus Krisztus nem a földit akarja mennyeivé tenni. Pedig mi sokszor ennyivel bőven beérnénk. Legyen ma is jó, meg holnap is jó. Aztán persze van valami a végén, amit nem tudunk elkerülni, az, hogy meg kell halni. Jézus ennél sokkal többet ad. Ő a mennyet ígéri nekünk földieknek. Ideig valóknak, elmúlóknak azt mondja, hogy megnyitom az én országomat ti előttetek. Nektek, akik csak a múló, a romló értékeket ismeritek, adom az elmúlhatatlan örök kincset, önmagamat, az országomat. Testvérek, jóval több az, amit Jézus ígér. Mert bármennyire is szeretnénk, ő nem lesz földi király. Nem lesz földi király, nem lesz világbéke, nem lesz az sem, hogy majd mindenki összeborul, sírunk egy nagyot, aztán lesz egy nagy világegyház. Nem lesz ez, mert nem látták ezt azok, akik az Isten világába betekintettek. De látták a mennyet, amelyről Jézus úgy beszélt, hogy helyet készített ott azoknak, akik hisznek ő benne. János azt mondja el nekünk a Jelenések könyvének első fejezetében, amikor Isten kegyelmességéből bepillanthat a menny világába, az eljövendőkbe. Azt mondja Jézus Krisztusról, mert látja őt az Atya jobbján, ahogy elmondjuk ezt a hitvallásunkban is. Jelenések könyve első fejezet, 7.-8. vers. Ímé eljön a felhőkön. Meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, síratja őt a föld, minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Azt mondja János, hogy ez a Jézus meg fog egyszer jelenni dicsőségesen, A felhőkön fog eljönni. Minden szem meg fogja látni, aki valaha élt ezen a földön, de bíróként fog érkezni, hogy igaz ítéletet tegyen, és olyan ítéletet fog hozni, amely fölött nem lesz fellebbezési lehetőség. Isten ítélete ellen, amely bennünket, a mi bűneinkért, hitetlenségünkért, hamis képzelgéseinkért elítél, most van lehetőségünk fellebbezni. És egyetlen egy valakire appellálhatunk, Jézus Krisztusra. Boldog az az embertestvérek, aki elengedi a kezéből a saját elképzeléseit, és megragadja, törekszik arra, hogy megragadja azt, amit Isten kijelentett. A boldogságnak a földön ez a titka, hogy az ember megtalálja az Urat, hogy igazat ad az Úrnak, aki nem téved, nem improvizál, hanem mindent tökéletesen elkészített. Imádkozzunk azért, hogy ha ma van ez a nap, ha most van ez az idő, akkor a szívünkben megszülethessen az az imádság, az a döntés, hogy Jézus, elengedem az én elvárásaimat, elengedem az én képzelgéseimet, és segíts, hogy megragadhassalak téged. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 331. dicséretünk 4. versét énekeljük most el. A 331. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia. És imádkozzunk testvérek. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy nem engedtél a kísértésnek, és nem lettél földi királlyá. Köszönjük te neked, hogy a te alázatos engedelmességed útján mennyei királlyá lettél, közben járónká lettél, aki megmented a hozzád folyamodókat. Dicsőítünk téged, aki ott ülsz az atya jobbján, uralkodsz fenségesen, és a te gyermekeid, a te híveid felé árasztott szeretetedet. Köszönjük te neked, hogy bepillantást adsz nekünk a te terveidbe, és megörvendezteted a mi szívünket, akike múlandóban, egyre inkább romlóban élünk. Köszönjük, hogy megörvendeztetsz bennünket azzal, hogy te sokkal jobbat készítettél nekünk, örökkévalót, tisztát, szentet, igazságosat. És dicsőítünk téged azért, mert hívogatsz bennünket arra, hogy igazat adva neked, odalépjünk a neked szolgáló, engedelmes, hívő emberek körébe, akik jó reménység alatt élik meg földi életüket, betegségeik, gyászuk, nyomorúságaik közepette is, mert tudjuk, hogy mindez egyszer elmúlik, de van nekünk örökségünk te nálad, elvehetetlen, igaz gazdagság. Légy segítségül nekünk abban egyen-egyenként mindannyiunknak, hogy elengedve saját hamis elképzeléseinket, tiszta és igaz szívvel kezdjük el kutatni kijelentésedet, hogy megragadjuk végre hittel ígéreteidet, hogy átformálódjon a mi gondolkozásunk láthatókról és láthatatlanokról. Légy segítségül nekünk ebben, s hallgass meg bennünket, a hozzád kiáltunk, azért, hogy emeld föl a mi tekintetünket magadra. Köszönjük, hogy ezen a héten is ezt teszed velünk. Légy segítségül, hogy így tudjunk téged keresni, és a te igazságaidat kutatni, szívünkbe zárni. Különösen is kérünk most azokért, akik gyászban vannak, és akiknek az életében az elmúlt napok és időszakok a múlandóságról szóltak. Légy segítségül nekik, hogy megérthessék, hogy több az élet annál, mint amit látunk és tapasztalunk. És hogy te minden földi rossznál jobbat készítettél nekünk. Köszönjük, hogy aki hisz te benned, annak örök élete van. Engedd nekünk ezt megragadnunk, és ebben vigasztalást nyernünk gyászoló családoknak, akik akár a közelmúltban, akár régebben vesztették el szeretteiket. Urunk, adj nekünk békességet te benned, a te ígéreteidben. Kérünk, hogy hallgass meg imádságainkat, amelyekkel most e percben megkeresünk téged, és kegyelmességedből adj a mi szívünkbe igaz, buzgó hitet. Amen.